Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Istenünk igéjét, Máté evangéliumából a 20. fejezetből, a 20. verstől a 28. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hát Máté evangéliumából a 20. fejezetből, 20. verstől a 28. versig olvasom. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek. Ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy amikor a szabadságról gondolkodunk, akkor mi keresztjének hozzád jöhetünk. És minden oldalról körülveszel bennünket, hogy valóban megértsük, mi az igazi szabadság. Utat nyitsz nekünk a valódi szabadság felé, amit senki el nem vehet tőlünk, és mindenki megnyerhet a te neved által. Oldozz fel bennünket, ami lehúz és eltávolít. Add meg nekünk, hogy a felszabadító igazságod most leleplezze életünk hazugságait. Adj nekünk belső forradalmat, add, hogy a lélek barikádjain harcoljuk meg saját magunk harcát. Légy magyar nemzetünkkel, te adj ébredést, szabadságot, hitet, megbékélést te benned. Adj egy akaratot a jóra, hogy sorsunk jó irányt vegyem. Kérjük azt, hogy te mindent felülről vezérlő szereteteddel rendeld ki népünk számára azt a helyet, azt az utat, amelyen járnunk kell. Igéd vezérlő fényét, lelked világosságát ad népünknek és vezetőinknek, hogy ünneplésünk szent emlékezés legyen az elődök értünk hozott áldozatára. Te légy a mai napon és a jövendőben is őrzőnk és szabadítunk, hogy ne lelki szolgasságban éljünk, hanem szabadságban éljük le életünket, és így éljünk ebben az országban. Istenünk, te légy a mi szabadítónk, erőnk minden körülmények között. Amen. Az imént felolvasott szakaszból, Máté evangéliumából, a 20. fejezetből, a 25. verset olvasom. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Foglaljon helyet a gyülekezet! Március 15-e van, és ugye két nagy dilemma van, hogy ha beszélek róla, az a baj, ha nem beszélek róla, akkor az a baj. Így hát a dilemmát remélem sikeresen feloldom, hogy mégis beszélek, mivel beszélnem is kell. Amikor Jézus a tanítványok között megy, és mennek föl Jeruzsálembe az iménti szakaszban, ugye azt láthatjuk, hogy ott vannak az Zebedeus fiak, ott van egy édesanyja, ott van Jézus, és van egy drámai pillanat, amikor megint kérnek Jézustól. Mert valahogy az ember megérezte azt, hogy hát Jézustól lehet kérni, mert amit ő mond, az úgy is lesz. Hát itt van egy édesanyja, aki elhatározta, hogy valami nagyon jó dolgot fog kérni a gyermekeinek. Ez pedig az, hogy amikor majd Jézus uralkodni fog, akkor jobb és bal kéz felől ott legyenek az ő gyermekei. És ott legyenek az ő fiai. És ebben a kérésben valahogy benne van az emberi természet, hogy ugye magának és az ő szeretteinek azért csak meg akarja találni azt a gesztenyét. És ha már ilyen közel vagyunk ahhoz, aki mindenen uralkodik, és Isten fia, vagy nagy dolgokat tud végrehajtani, illetve közel az a pillanat, amikor ugye mégiscsak reménykedtek benne, hogy valami fajta hatalom átvétel fog történni Jézus személye által, ezért hát nem lehet elmulasztani ezt a fontos pillanatot, itt az idő. Most akkor, most kell kérni Jézustól. Mert ha most Jézus ígéretet fog tenni, akkor biztos úgy lesz. Illetve Jézusnak még van ideje velünk foglalkozni, mert aztán később ugye talán nagyobb dolgokkal kell neki foglalkozni, mint az én kérésemben. Tehát mi is volt ez a kérdés, vagy ez a kérés? Igazából ugye az, hogy a trónus jobb és bal oldalán üljön valaki, az hatalmat jelent. Az az első sort jelenti. Ugye amellett ülni, aki mindenen uralkodik jobb és bal kéz felől, és egy családból legyen legalább mind a kettő, az úgy szerényen azt jelenti, hogy én azért nagyon szeretnék a hatalom közelébe lenni. Illetve még azt is jelenti, hogy hát nem mondhatom azt magamról, még a legnagyobb alázattal sem, hogy nem vagyok egy kicsit se számító. Hát, tudjuk, hogy mit hoz a jövő, hát biztosítsuk be magunkat. Mégiscsak ugye Jézus tanítványai, az ő fiai, hát akkor a tanítványok között is az első helyen legyenek. Tehát ott volt benne a hatalom kérdése vagy vágya, és ott volt benne bizonyos fokig a számítás is. És ha így nézzük az emberi létünkben, és abban, hogy mi mit akarunk, sokszor ez ugye benne van. A hatalom kérdése, kinek a kezében van, illetve az a fajta emberi törekvés, hogy valahogy kiszámíthatóvá tegyük a jövőt, és számunkra legjobbá tegyük azt. Ugye, mint hogyha megfeledkeztek volna azokról, akik még ott vannak, mert magukat tolják előre, ott van még a 10 tanítvány, és amikor ezt meghallja a 10 tanítvány, ugye megharagszik a kettőre. Na, ez is egy tipikus helyzet. Ami ugye a nagy akarások mögött mindig ott húzódhat, hogy valakik nagyon akarnak, aztán valakik látják ezt, és amit akarnak, az nem tetszik, aztán meg is haragszunk. Meg is haragszunk arra a kettőre, vagy éppen többre, és akkor mindjárt ott van a feszültség, mindjárt ott van az, ami szétválaszt bennünket, és hiába is voltunk egyek, vagy Jézus mellett a tanítványok mégiscsak egyek, és aztán mégsem, azt érezhetjük, hogy iszonyatos feszültség keletkezik közöttük, pedig hát nem mondhatjuk azt, hogy Isten távol lenne. Hát Krisztusban egészen jelen van közöttük. Mert mi sokszor azt mondjuk, hogy hát azért van bennünk, meg a világban is feszültség, mert Isten nélküli. Hát ez a pillanat nem mondható annak. Isten nélküli ez a pillanat, és az embert elvakította valami. Ugye? Nem az Isten nélküliség, vagy az Istennek a hiánya vakította el, hanem ugyanaz, ami egyébként mindig el tudja vakítani, a saját emberi gondolkodásmódja, viszonyulása, és ott van Isten mellette, és hallja őt, látja őt Jézus Krisztusban, hát, és hát mégiscsak ember. Mégiscsak ember. És akkor ugye Jézus valami többről akar beszélni, és elmondja azt a világi példát, hogy a népek fejedelmei uralkodnak, a nagyok hatalmaskodnak. És beszél a hatalomról. Beszél arról a vég nélküli szenvedés folyamatról, amiben a mi szabadságharcunk is benne volt, hogy hát ugye az uralmat, ha valaki nem jól gyakorolja, az nem jó, a hatalmaskodás. És az, amikor nemzetek vagy népek nyögnek valami alatt, az egy idő után elviselhetetlen. És az, amikor piciben ez elkezdődik, abban a vágyban, ami nem tiszta olyan értelemben, hogy nem tanulta meg még, hogy hogyan kéne igazán uralkodni, akkor mindig elszúrjuk. És nem is abban van a probléma, hogy mások uralkodnak feltűnő, mert mindig azt hiszük, persze ez is nagy probléma, ha mások uralkodnak. De utána meg, amikor a szabadság úgymond eljön, akkor a másik nagy probléma, hogy rájövünk, hogy nem a mások miatt romlik el, hanem azért, mert mi sem tudjuk, hogy hogyan kellene akkor élnünk a szabadsággal, vagy helyesen uralkodnunk a lehetőségeinkkel. És akkor újból kialakul, lehet, hogy nem kívülről, hanem belülről valami. És ezért beszél Krisztus valami egészen másról, nem hatalomról, nem uralkodásról, hanem szolgálatról. Egymáshoz való viszonyulásról, vagyis arról, hogy mi szeretetben hogyan tudjuk megélni az egymással való kapcsolatot, mert ebben van a titok, hogyha egymásnak mi tudunk jót adni, és az, aki első akar lenni, az mindig úgymond többet adjon a jóból, vagy a jóra, vagy a másik építésére. És ezt nevezhetjük szolgálatnak, amire Jézus is megérkezett erre a világra, mert ő is Úr és Király, csak nem e világból való, és nem e világ hatalmi rendszerében kívánja ezt megvalósítani. Mert ha azt tenné, mint hogy a kísértésében ugye ez is volt, hogy az ördög felkínálta neki a világ összes országát, hatalmát és dicsőségét, és azt mondta neki, hogy ha leborulsz előttem és engem imádsz, akkor mindezt neked adom. Ott volt a hatalom lehetősége és kérdése, de ugye ott az imádat vált elsőbbrendűvé, hogy amikor hatalomról van szó, akkor mindig aki a hatalmat gyakorolja, az a kérdés, hogy ő kit tesz az első helyre. Mondhatjuk azt, hogy a hatalomnak ugye a lényege az, hogy a hatalmat imádja. Vagy hát azt, hogy gyakorolhatja hatalmát. Önmagába véve ez nem elég ahhoz, hogy helyesen gyakoroljam. Kell valami helyes irány vagy út, vagy valami nagyobb a hatalomnál, ami azt tudja kontroll alá vonni. És ebben az esetben ugye Jézus a szolgálatban látja ezt, az Istennek rendelt szolgálatban. Abban, hogyha Istennek akartok szolgálni, akkor nektek is szolgálnotok kell egymásnak, és így gyakorolhatjátok helyesen a hatalmat. Ha valaki első akar közöttetek lenni, akkor legyen úgymond utolsó, és ő szolgáljon. Ő tegyen többet, akkor így mondanám, mert a szolga az, aki valamit tesz, miközben mások úgymond élvezik az ő tettét. Tehát valamit ad. És ilyen értelemben Jézus is azért jött, hogy ő szolgáljon. Tehát Jézus sem úgy kérte az ő imádatát, hogy közben nem tett érte semmit, és nem tett azokért, akik tisztelték őt, szerették őt, hanem pont fordítva történik, Jézus egyre többet tesz az emberért, vagy azokért, akik hallgatják őt, és egyre inkább ezáltal, a cselekedetek által, a szavak által, és annak a, az, hogy ez olyan egységben van, folyamatosan kinyilvánítja az elfogadást, a szeretetet, az Istentől érkező szabadságot, akkor így mondom, mert az igazság szabaddá tesz titeket, ahogy mondja Krisztus, csak mi az igazság? Ugye ez aztán ez a kérdés fölmerül Pilátus előtt is. De mi az igazság? És általában ez a kérdés az, amit többféle szempontból lehet nézni. És ezáltal akkor különböző igazságok mentén húzza meg az ember a maga vonalait, vagy az emberiség, vagy a nép, és akkor száll harcba, és tud nagy lenni, önfeláldozó, és tud másért is cselekedni. És aztán van, hogy helyes úton megy, és aztán valahogy, amikor elveszíti megint az igazságot, vagy szétfosztik, és más igazságok jelentkeznek, akkor talán éppen abba hagyja, ő maga írja felül mindazt, amit látott, és már azt mondja, másképp gondolom. És így ugye, amit az emberiség röptet, a szabadság, egyenlőség és testvériség gondolata nagy igazságok. Csak ezek valamilyen szinten fentebbről érkeztek hozzánk, nem emberi dolgok, hanem valahogy a tökéletességnek, annak a szabadságnak, testvériségnek, vagy egyenlőségnek a lenyomatai lehetnek, amit mi emberiek szóval lehet, hogy félreértünk. Mert ugye a szabadság az nem azt jelenti, hogy bármit tehetek. Hát akkor vagyok én szabad, mert ilyen értelemben Istennél sincs szabadság. És akkor ugye Istenre is nézhetnénk, hogy hát akkor ő nem jó, gyakorolja a hatalmát. Másrészt pedig az embernek mindig a szabadság célját is látnia kell, és ebben a célban, néha öncélúvá tud válni a szabadság, és amikor öncélúvá válik, mint ahogy Jézus, ahogy mondja, hogy ti szolgáltok egymásnak, az a cél, hogy egymásnak adjatok, az uralkodásban, ugye ti ne uralkodjatok egymáson, hanem úgymond szeretve szolgáljatok, akkor van egy cél. Ez a cél lényegében helyes értékrendet ad, helyes viszonyulást, és aki a legerősebb, az azáltal, hogy most egy szolgáló helyzetbe kerül, az ő ereje mindig támogató lesz. Abban az esetben, amikor az erős még erősebb lesz, és úgymond felülemelkedik, és ő a hatalom székének jobb vagy bal oldalán fog lenni egyéb kívánságai révén, és megszerzi azt magának így vagy úgy, Istennel vagy Isten nélkül, de valahogy mégiscsak oda keveredek, akkor probléma lehet belőle, mert elfelejt utána már szolgálni, és akkor már neki szolgálnak. És ez sajnos törvényszerű. Az imádatra visszatérve, hogyha mi viszont Istennek szolgálunk, és itt jön be az a több a mi szabadságunkban, akkor mindig tanítatunk mi Istentől arra, hogy mit jelent akkor szeretni és gyakorolni ezt a fajta hatalmat. Mert Isten olyan hatalmat ad nekünk, hogy közben felismerhetjük önmagunkat, a másik embert, és akkor jöhet az a fajta testvériség, amiről itt Jézus is mondta, hogy testvérek vagytok. Tehát ne akarjatok már egymáson így uralkodni. Testvérek vagytok, és a testvérek között ugye az illik, hogy inkább szolgáljatok egymásnak. És akkor már nem az számít, hogy ki van az első helyem, mert úgymond mindig, aki többet szolgál, az lesz a nagy közöttetek. Más lesz az értékrend. Tehát van egyfajta bíztatás, amit Jézus itt mond, és nem egy jelszót mond, hogy akkor megint van valami nagy jelszónk, hogy szolgáljunk, hanem valami mélyebbet akar nekünk mondani ezáltal. Hogyha így nézzük, akkor mindazt, amit nekünk ugye a szabadság jelent, akkor hát át kell gondolnunk, hogy minket hogyan talál mindez. Hogy mennyi lehetőség van ebben, egy kicsit meg kell keresni. Mert úgy néz ki, hogy a szabadság az akkor átalakulás. Azt jelenti, hogy folyamatosan alakulsz. Alakulsz, miközben a másikkal egy támogató, segítő viszonyban vagy. És ezáltal önmagad is mindig egy kicsit változol, és változtatod a környezetedet is jó irányba. Érdekeket tudsz átlépni, és talán elsősorban a saját érdek az, ami második helyre kerül, mert azt tudod mondani, hogy én most rád tekintettel tudom ezt tenni. Tehát van egyfajta áldozat vállalás is. És aztán ott van benne az akarat, amivel annyi probléma van. Mert hogyha mi akarunk, akkor nagyon nem mindegy, hogy mit akarunk. Mert az akarat az egy kemény dolog tud lenni. Az emberek, ha az akaratukat nem tudják jó irányba vezetni, akkor azzal nagyon nagy problémák lesznek, illetve hogy az akarat vonja a tetteket. Hogy mit teszünk. A református elődeink a szabadságharc mellé álltak, és hitelesen tájékoztattak is, meg több esetben templomokból is tájékoztattak ebben az időszakban. Közösséget vállaltak, és részt is vettek benne, ha már a márciusi eseményekről van szó. De ugye mi mit tehetünk, ez az ünnep számára mindig egy kérdés tud lenni. Tehát ugye Vas Albert mondja, amíg magyarok vagytok, és az ősi örökség alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban. Tehát a történelmi emlékezet ébren tartása, az identitás kérdés, az azért fontos, mert akkor, ugye ha őrállók vagyunk, akkor nekünk van egy helyünk. A népek, nemzetek között, illetve önmagunk számára is. És ezt a helyet, ezt tudni kell. Hinni is kell, meg tudni is kell, és őrizni is kell. Ez mindig nehéz feladat, hogy ha hiszünk valamiben, azt azért nem árt tudni is, és néha letisztázni, hogy miben hiszünk. De ugyanígy kérdés mindig, hogy ha nagyon tudjuk, mert mi nagyon tudjuk, akkor meg tisztázni kell, hogy akkor mi ezt tényleg tudjuk hinni is, és a kettő együtt tud-e mozdulni. Mert ugye lehetnek hibák, most azt mondom a nézetekben, a hitben is, elvakult hit is van, és van olyan tudás is, amiben azt mondom, hogy hát ő tudatlan, mert nem lát mégsem. Nagyon tudja, de mégis mintha elvakult volna a tudás is. Ezért aztán az egyén személyes felelőssége mindig nagy. Mindig nagy az egyén felelőssége. Van ugye az a közösségben, a népben és a nemzetben, ugye egyrészt az a jó, hogy mi együtt vagyunk, és úgymond egy nép vagyunk, és azt tapasztaljuk meg, hogy de jó közösségben lenni. De másrészt pedig az, ami feszültséget okoz, hogy mindenki egyén. És ott van benne az is, hogy én. Sok kis én együtt van, és azt mondja, hogy mi. De ebbe a nagy mibe, ugye aztán van úgy, hogy az én nem érzi jól magát. És hogy nem minden jó attól, mert közösség. Mert valami, mert azt mondjuk, hogy most mi vagyunk így, és mi gondoljuk így. Lehet nagyon jó, de sokszor van az, hogy vagy lehet az, hogy a közösség oltárán feláldozzuk az egyént. Az sem. Mert úgymond a testvériség, vagy egyéb más nagy lózungok mellett ugye az egyénnek a feláldozása, Jézus is fölemeli a szavát, amikor az egyén szenved, és úgymond a nagy közösség oltárán a szenvedés mégis megmarad. Akkor az egyén mellé áll. De amikor az is rossz, amikor valaki ugye az egyéniség oltárán, vagy az egyéni oltárán próbálja a közösséget feláldozni. És mások szenvednek tőle. Hát egy valakitől szenved sok, és nem tudja meggyőzni és legyőzni, akkor az is baj. Tehát ezért aztán mindig fontos az egyén személyes felelőssége, és ha így nézzük, akkor őrködik felette a közösség felelőssége, mert nézi a közösség. És ennek a kettőnek egyensúlyba kell lenni, hogy az egyén is tudjon hatni a közösségre, és úgymond a közösség is tudjon hatni jó irányba az egyénre, csak ugye azért nehéz, mert ugye a közösséget is egyének alkotják. És akkor már minden ugye átalakulhat, de egyben ez is lehet a siker kulcsa, hogy aztán megérthetjük, mind egyénileg, mind közösségileg, hogy mire van szükségünk. Tehát Kölcsey ezt mondja, minden egyes ember, még a legnagyobb is, parányi része az egésznek. Minden rész az egészért van alkotva. Tehát ott vagyunk, mint részek az egészben, és az egészért vagyunk alkotva, és hadd mondjam azt, hogy az egész is azért van alkotva, a részekért. Ez jelenti a szolgálat, amiről Jézus beszél. Hogy ti szolgáljatok egymásnak, a rész szolgáljon az egésznek, amikor az egész megérkezik, a szolgáljon úgymond a résznek, mert ha ez nem így lesz, akkor szenvedés lesz, és akkor megint baj van. Ugye ebben a történetben benne van az, hát valahol most ez az édesanyja, amikor kért, hogy majd, hogy nem benne van a politikus. Nem? Hát benne van. Egy szent pillanat, minden, de azért úgy olyan ügyesek vagyunk. És tudjuk használni ezt is, meg tudjuk használni azt is. Az emberit is, meg az Istenit is. És ez a másik dolog, hogy ha így nézzük, hogy Jézus válasza, hogy nem engedte meg, vagy nem a ti hatalmatokban van ez, hanem az Isten hatalmában van az, hogy kiüljön az én jobbomon és balomon. Itt a üzenet lenne, hogy a politika nem ura a történelemnek. Bármennyire is úgy tűnik, hogy az formálja és hatással van rá, hanem szolgálja, vagy más helyen ugye azt mondja Jézus, aki kardot ránt, kardáltal vészel, és ebben láthatjuk azt az igazságot is, hogy a hatalom aztán fontos, meg a kard is talán, csak nem mindegy, hogy mire használjuk, mert akkor kard által veszünk el. De a keresztény ember azt is látja, hogy mind a hatalomnak, mind a történelemnek, vagy mind úgy most idézőjelben mondom, és nem politizálni akarok, és pont azért mondom ezt, hogy a politikának is ura az Isten. Tehát mindennek ura, és ne szolgáljatok, most ezt mondom, úgy ne szolgáljatok egyiknek se. És ne adjátok oda a lelketeket egyiknek sem, mert akkor rossz kezekbe tettétek le a lelketeket. Tehát jobb lelki értelemben mit mond Jézus? Távolságot akar tartani ezektől, és akarja őket tanítani. Tanítani valamire, hogy ne essenek már bele ebbe a csapdába. És szabadságot akar nekik adni, helyes következtetésekre akarja őket bírni a lélek erejével. És visszatérve a forradalom gondolatához, ugye az egy jó dolog, amikor a rárakott bilincseket valaki le tudja vetni, és Jézusra úgy tekintettek, mint egy forradalmára. Hát, amit ő mond, a szeretet, a másfajta értékrend, hát végre itt van egy olyan király, aki majd úgy fog uralkodni, hogy itt valóban, aki kenyeret adott 5000-nek, hát ott nem kell félni, meg a betegeket meggyógyítja, hát ilyen királyra vártunk, aki tényleg Istennel, Isten nevében jön. Hozsanna, a Dávid fiának, ugye, amikor Jeruzsálembe bevonul, akkor azért is mondják ezt, mert tökéletesen megfelel annak a képnek, hogy ilyen királyra vártunk. Végre egy ember is, meg úgymond isteni is van benne, és tényleg őt el tudnánk fogadni. Uralkodónak. Csak az a probléma emögött, hogy ha el is fogadták őt királynak, vagy meg is hirdették őt királynak, azok, akik ezt mondják, nem tudják igazából, hogy mit beszélnek. És ezt mondja ki Jézus. Ti nem tudjátok, hogy mit kértek. Nem tudjátok, hogy mit kértek, és miközben engem is királlyá akartok tenni, ti magatokat is királlyá akarjátok tenni. Ti magatok is uralkodni akartok, ti magatoknak is főhelyet akartok, és kezdődik előről az egész, mert igazából nincsen megújulása ennek, hanem csak folytatása, úgymond az Istennel, vagy Krisztussal. Tehát itt van ez a helyzet, amikor Jézus azt mondja, hogy az igazság felismerése az többet jelent. Jelen esetben azt jelenti, hogy Istenhez kell inkább tartozni, és azon az úton kell járni, ami az emberhez közelebb visz. Nem azon az úton, ami elválaszt, és a hatalom az, hogy uralkodtatok, az, hogy számítás van, az, hogy irítség van, az, hogy rengeteg minden van, az pont az ellenkezőjét munkálja. És ezt látni kell. És igazából mindezek a dolgok és ezeknek az összessége visz el a rabsághoz, ahhoz, hogy szenvedés van. És az Isten országa pedig azt jelenti, hogy mindezeken a dolgokon mi valahogy átlátunk, uralkodunk, és a saját zsigereinkben bontjuk le ezeket a falakat, és visszük be a közösségbe. Hatunk vissza pozitívan. Vagy másképpen akkor ezt így is mondhatom, és talán értetőbb, hogy nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk, és olyat teszünk, amit nem lenne szabad tennünk. De ezt mondhatnám a gondolatra, hogy nem gondoljuk azt, amit gondolhatnánk, de olyat gondolunk, amit nem volna szabad gondolni. Nem érezzük azt, amit érezhetnénk, de olyat érzünk, amit nem lenne szabad éreznünk. Ezeknek az összessége adja meg azt a bonyolultságot, ahogy el tud veszni az ember és közösség különböző időszakokban, különböző hatalmi rendszerekben és megnyilvánulásokban, és amelyben sodródik, és amelyben ugye feszültségbe kerül, és mintha Jézus ezt mondaná, hogy amikor Istennel vagytok, nagyon figyeljetek oda, hogy Istennel sem, és az ő országával se tegyétek ugyanezt. Mert a ti kezetekre bízom én, mert ugye Jézus rábízza a tanítványokra, hogy majd hirdessék az Isten országát. Mint ahogy ránk is ránk bízza Isten a magunk életében és életterületén, hogy éljünk. Mit ad nekünk? Szabadságot ad, döntési lehetőségeket ad, gondolatokat is ad, érzéseket is ad, tettekre lehetőséget. És ezt az egészet akarja Jézus a szolgálatban egyesíteni. Lényegében az a bocsánat, amit Jézus hoz az emberiség számára, az azt jelenti, hogy újra szabaddá akarja tenni a kibékíthetetlen, ellentétben szétforgácsolódott emberi erőket, és az Istennel újra akarja kötni, mert ti többre vagytok képesek ennél. Mintha ezt mondaná az Zebedeus fiainak és annak az anyának, hát ti sokkal többre vagytok hivatva. Most mert nemet mondok nektek, és nem lesztek ott a hatalom jobb és bal oldalán, és azt mondom nektek, hogy szolgáljatok, ez nem kevesebb, hanem ez több. Annál, amit ti kértetek tőlem. Sőt, mivel nem tudjátok, hogy mit kértek, ti nem tudjátok, hogy mi nagy bajt kérnétek magatokra. Mert aztán mivé lennétek, ha ezt megkapnátok, és nem tudnátok vele élni. Hát nem azt mondja Jézus, hogy nem lesz majd ott senki a hatalom jobb és bal oldalán, hanem annyit mond, és ebben egy nagy bölcsesség van, hogy azt majd az Isten tudja, hogy ki lesz. Ki lesz az, akinek ezt megadja? Nem mondja Jézus, hogy nincsen hatalomnak oldala. A királyi szék jobb és bal oldalán, és ott majd nem lesz senki. Hát oda senki nem ülhet föl. Hanem azt mondja, hogy majd azt az Isten választja ki, hogy kinek gondolta azt, aki méltó, úgymond arra, aki tudja már ezt a hatalmat gyakorolni, és helyesen gyakorolja. Tehát itt van a szabadságnak az az illúziója, hogy amikor szabadok vagyunk valami hatalom alól, és hirtelen megérezzük a szeretetet, a testvériességet, valamit, akkor van egy pillanat, amikor átfordul, és ismét hatalmat akarunk. És akkor a tiszta pillanat ugye feloldódik, és akkor elveszni tűnik, mert aztán a hatalom gyakorlásában már nehéz megállni. És ez az egyik legnagyobb feladat az ember számára, de az önmaga életében is. Hogy nekünk uralkodnunk kell saját magunkban. Ezt nem adta át Isten senkinek, illetve mondja, hogy mi imádjuk őt, és ő is uralkodik bennünk, de akar bennünket arra tanítani, hogy mi is tudjunk uralkodni magunkon, mert kell. Kell, hogy gyakoroljuk ezt az uralmat. És az viszont Istentől elrendelt út mindnyájunk számára, hogy uralkodjunk is magunkon. És azért jött az ember fia, hogy nekünk szolgáljon, azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért, vagyis, hogy mi át tudjuk lépni ezt a lélektani pontot, önmagunk tehetetlenségét, és tudjuk a hazugságot, vagy más szóval akkor így mondom, a rabságot felváltani valami olyan igazsággal, amely járható úttá válik. Ez a másik fontos dolog, és zárásképpen ezt szeretném mondani, hogy Krisztusban az igazság, amit ő hirdet, az nem egy ideológia, nem valami izmus, hanem igazából egy életgyakorlat, egy életszemlélet. Vagyis járható út. Mert ugye más helyen azt mondja Krisztus, hogy amit a legkisebbel cselekedtetek meg, azt velem cselekedtétek meg. Vagyis meg azt is mondja, hogy boldogok vagytok, ha, vagy amikor ezt halljátok, de boldogok lesztek, ha cselekszitek is. Tehát úgy teljesedhet be bennünk mindaz, amit Jézus mond, hogy azt mondja, hogy figyelj inkább, ne azt cselekedd, hanem ezt. Ne azt a gondolatot valósítsd meg, hanem helyette egy másik, mindig ad helyette valami másikat. És erre kell odafigyelni, ebben van a szolgálat, hogy az azt jelenti, hogy van valami, amit más tehetnék, de a szolgálat az, hogy inkább megteszem a másik, és ezt meg kell tenni. Vagy legalábbis rá kell állni, és oda bele kell helyezkedni. Akkor tud kinyilvánulni az életünkben az, amit Isten mond, és ez egy óriási feszültséget is okozhat, hogy az ember azt hiszi, hogy elég, ha csak gondolja, vagy nem tudom, tudja. A szolgálatot nem lehet úgy értelmezni, hogy olyan szolga vagyok, hogy tudom, ugye, de nem teszem, vagy nem élek vele. A szolgálatban benne van az, hogy én már azt gyakorlom, és nincs más lehetőség. Tehát így a változás, úgymond, a szolgálatban annyit jelent, hogy kimozdul az ember a tévképzeteiből, vagy a rossz cselekvéséből, és helyette más jót gondol, és jót cselekszik. Ideje van az ösvény megtalálásának, és ideje van annak, hogy azon járjunk. És ezt jelenti az üdvözítő út a Krisztusban, hogy Jézus nem egy földi királyságot akart elhozni, nem politikai hatalmat akart gyakorolni, nem népeket és nemzeteket akart vezetni, úgymond Istenhez hatalommal és földi keretekkel, hanem igazából Isten lelki királyságát akarta elhozni, amely a szívekben nyilvánul meg, de amely megnyilvánulhat népek, nemzetek életében, és alakíthatja ugye az életünket és a sorsunkat. És akkor erre ad Krisztus lényegében bocsánatot, ha ez nem sikerül. És miért is van a bocsánat? Azért, hogy újra elkezdjük, ami nem ment, és tisztán tudjuk elkezdeni, mert a bocsánatban az is benne van, hogy nekem az Isten megbocsát, meg hogy én is meg tudok bocsátani a másiknak. Amit elkövettek ellenem, illetve amit én elkövettem a kettőnek, ki kell egyenlítődni, és csak úgy tudunk aztán egy egységben maradni. ez a fajta lelki forradalom, ami folyamatosan történik, vagy történhet bennünk. Ez az Úr igazsága, amikor azt mondja, hogy szolgáljatok egymásnak, és akkor tiétek lesz az az igazi hatalom, amely nem torzul el. És ne hatalmaskodjatok egymáson, és ne úgy legyen közöttetek, mint ahogy a világban van. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk imádság közben, csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy tudhatjuk, hogy kormányozni szükséges a szabadság óceánján, és nem lehet felelőtlenül hajózni. Add meg nekünk, hogy a te kezedbe tegyük le a kormányzást, és amely utat te elénk tártál, úgymond a szolgálat útját, azt ne akarjuk olyan hamar elhessegetni magunktól, mint járhatatlan utat, mint ami nem lehetséges, vagy nem értjük, meg már idejét múlt. Hagy nekünk lélekből való boldogságot és csendes megérkezést, hogy a történelmi emlékezet által pont láthassuk azt, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy változzanak gondolataink és érzéseink még idejében, és fölismerjük önmagunkat, lehetőségeinket, a te vezetésedet, hogy hogyan szolgálhatunk egymásnak, egymás javára és épülésére és a te dicsőségedre. Hogy megéljük a jelenünket, és úgy éljük meg, mint ahogy azt te adod nekünk, és ne úgy, ahogy mi elvesszük, ahogy mi kikiáltjuk, ahogy mi kívánjuk, ahogy mi akaratunk által formálgatjuk, és tesszük ilyenné vagy olyanná, hanem ahogy te adod nekünk. Abban megtalálni a szolgálatot, a lehetőséget, hogy ebben tudjunk növekedni. A te áldásodat kérjük tehát, segítségedet életünkre, hogy belássuk ezt, hogy a szabadságunk sokszor messze van a valódi szabadságtól. Kérünk a mindennapokban, adj vezetőinknek jó döntéseket, amivel népünk sorsát jó irányba terelhetik. Add meg, hogy az Isten nélküli állapotból, az áldatlan helyzetekből megszabadulva mindnyájan megtaláljuk a helyünket a magyar hazában, és tudjunk keresztény rendeltetésünk szerint élni annak javára. Légy azokkal, akik most az ünnep idején gyászolnak, megnyugvást, csendes elengedést adj szerettük iránt. Töröld le a könnyeket, és adj vigasztalást. Légy betegeinkkel, akik kórházban vannak, és vágyodnak a gyógyulás iránt. Te adj bölcsességet az orvosoknak. Adj a testnek erőt, és gyógyítsd meg őket. Légy az otthon levőkkel, akik be vannak zárva a négy fal közé, és sehová nem tudnak menni, de mégis talán hallgatnak bennünket, tudnak rólunk, és ismerjük őket. Te adj erőt nekik is, légy velük. Te légy a mi nemzetünk őrzője és szabadítója. Őriz minket minden lelki szolgasságtól, és add, hogy szolgáljunk, és szolgálatban legyünk ehelyett. Tőled kapott szabadságban, amelyet Krisztustól tanulhatunk. Add, hogy tanuljunk is mindebből. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Thank you. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyük Istenünk áldását. Legyetek szabadok az Isten szabadságára, és szolgáljatok egymásnak szeretettel. Amen. Áldás békesség.